összes jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, a mai igénk, amiről szólni szeretnék, Mózes első könyve 22. fejezetében az első verstől a 14. versig terjedő szakaszban található. Így szól ez az ige. És lett ezek után az Isten megkísértette Ábrahámot, mondta néki, Ábrahám, s azt felelte, imhol vagyok. És mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok néked. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát, és maga mellé vette a két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt és elindult a helyre, amelyet neki az Isten mondott. Harmadnapon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgájának, szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig, és ez a gyermek, elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltette az ő fiára, Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és mentek ketten együtt. És szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, atyám, az pedig mondta, imhol vagyok, fiam. És mondta Izsák, imhol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Hogy pedig eljutottak arra a helyre, melyet Isten neki mondott, megépítette ott Ábrahám az oltárt, és rárakta a fát, és megkötözte Izsákot, az ő fiát, és feltette az oltárra a farakás tetejére. És kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, és vette a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott néki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondta, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenednek, én érettem. És felemelte Ábrahám az ő szemeit, és látta, hogy imé háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda ment tehát Ábrahám, és elhozta a kost, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezte Ábrahám annak a helynek a nevét Jehova Jírinek, azért mondják ma is az Úr hegyén a gondviselés. Kedves gyülekezet, tisztában vagyok vele, hogy szinte megoldhatatlan feladat most nekem itt ma erről a dologról apák előtt beszélni, így fel-fel pillantottam a textusból, és láttam az apák rám szegeződő kemény tekintetét, és nem is haragszom, én ezért magam is apa vagyok, és tisztában vagyok vele, hogy erről a textusról beszélni milyen elképesztően nehéz, szinte, mint mondtam, lehetetlen dolog. Van, aki odáig jut el ennek alapján, hogy Istennek éppen az a legnagyobb gesztusa, hogy úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, a legfelháborítóbb tette, és van, akit ezt tántorít el Istentől, és mondja azt, hogy aki ilyesmire képes, hogy feláldozza a fiát, az nem is követendő és imádandó Isten. Az egyik, talán éppen az egyik üzenete ennek a szakasznak, mint lassan kibomlik majd előttünk, hogy eszünkbe ne jusson hozzá nyúlni a gyermekünkhöz és az életét kioltani, de hát marad a kérdés, hogy ezt miért így égette a lelkünkbe az örökké való Isten. Szeretnénk azon gondolkodni most, hogy mi az, amit Isten kíván, vagy mondjuk így, hogy miért iktatta be az áldozatnak a gondolatát a mi életünkbe, és ér egy ilyen érzékeny ponton. Mi az, amit nem kíván Isten, és a végén pedig megnézzük majd, hogy mit is jelent annak a helynek a neve, ahol mindez a dolog történt. De haladjunk sorjában. Azzal kezdődik ez a szakasz, hogy ezek után történt. És legtöbb magyarázó már itt megáll, hogy mit is jelent az, hogy ezek után. Mert ha valami ott van a Bibliában, akkor azért van, hogy valamire fölhívjuk a figyelmet, mint ahogy a kottában is vannak szünetek is, azok is bizonyos jelzések, és nem egyszerűen arról szól az ott sem, hogy itt megpihenhet a futbolista, vehet levegőt, hanem sokkal fontosabb üzenete van annak, amikor valaminél megállunk, hogy aztán még hangsúlyosabban folytatódhassék a történet. Mi az előzménye ennek? Hát a legjelentősebb dolog, több is van, de a legjelentősebb az, hogy Ábrahámnak fia született végre, hosszú várakozás után. Hitte is, meg nem is már, később visszatekintve azokat a gondolatokat erősíti fel a Biblia is, hogy Ábrahám töretlenül hitt, és ezért lett a hívők atya, ezért is, mert reménység ellenére hitte, hogy Isten tehet valami olyat, ami az ember számára elképzelhetetlen. És ezután, az öröm után történik az, ami itt rögzítésre került. Kicsit később, persze évek múlva, hiszen Izsák nem csecsemő, amikor ez a történethez élünk. Magyarázók felhívják a figyelmet az előző fejezetben arra a pontra, ahol Izsák elválasztásának a napján lehetett talán olyan 2-3 éves, akkor a kisfiú nagy lakomát szerzett Ábrahám, és beleképzelik ebbe a történetbe, hogy lehetett az örökkévaló és a sátán között egy párbeszéd, akkor a sátán, aki ugye a vádló, a felületesen átugrott eseményekre hívja fel mindig a figyelmet pontosan, hajszál pontosan, könyörtelen pontossággal. Azt mondta volna az örökké valónak, hogy látod, milyen nagy lakomát szerzett Ábrahám Izsák tiszteletére, de nem mutatott be semmiféle áldozatot. Mire azt mondta volna az Úr, hogy persze, hogy a fia kedvéért nagy lakomát szerzett, de ha azt kérném, hogy áldozza fel a fiát, azt is megtenné. Nem tudjuk, hogy így történt-e. Egyszer pillantunk be így a kulisszák mögé, a mennybe, Jób könyvének az elején, hogy elképzelhető ilyen vita is. De maradjunk ennyiben, hogy az ezek után erre vonatkozik, hogy voltak korábban nagyszerű dolgok, Isten áldásai, és ha Jobot idéztem, akkor ő is gyászában és veszteségei között feleségének, aki arra bátorítja, hogy átkozza meg az Istent, azt mondja, hát ha a jót elvettük Istentől, miért ne tudnánk Istentől a rosszat is elvenni? Mert tőle vesszük, ahogy Dávid mondja, hadd essem az Isten kezébe, mert ő irgalmas. Vagy Jézus, aki a poklokig száll alá, én Istenem, miért hagytál el, mondja, és mégis benne van valahol mélyen, szinte számunkra felfoghatatlanul az a hit, hogy lehetetlen neki a halál és a kározat által fogva tartatnia, mert meg vagyok győződve, mondja Pál is, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, hosszú felsorolást mondott, nem szakíthatnak el bennünket Istennek az irántunk való szerelmétől, amelynek egy kiemelkedő pontja éppen Jézusnak az áldozata. És ezeket sokszor elmondjuk, de mégis beleborzong a lelkünk ennek a történetnek a megrendítő üzenetébe. Pilinszky János azt írta egyszer, Balassa Péter hivatkozik erre Kierkegaardnak a Félelem és Reszketés című műve utószavában. Ugye Kierkegaard erről a három napról írta ezt a halhatatlan művét. Kierkegaard egy evangélikus lelkész, teológus volt. Állítja ebben a könyvében is, hogy ő nem filozófus, igazán ő csak egy egyszerű lelkész, de hát ez nem így van, egy halhatatlan filozófiai mű is ez. Szóval Pilinszky azt mondja, hogy az író, aki mindenféle hősének a bőrébe bele tud bújni, és ezért tudja meggyőzően ábrázolni őket, át tudja élni a helyzetüket, a szentet nem tudja átélni, mert ahhoz neki is szenté kellene válnia. És ezért a szentet csak ábrázolni tudjuk, nem tudjuk elemezni. Milyen fontos dolog ez itt, és ez már is alázatra int bennünket a szöveg értelmezésével kapcsolatban, mert az első gondolatunk ugye nyilván az, hogy mi lenne, ha tőlem ilyet kérne Isten. Mondjuk így, hogy nagyon ritkán kér ilyesmit bárkitől is. És már is elkezdünk lázadozni, már is elkezd inogni a hitünk. És az ennek a szakaszunknak a másik nagy kérdése ma, hogy vajon a hitünk, így mondják idegen szóval, egzisztenciális, az egész embert érintő küzdelem-e, vagy csak egy, megint használok egy idegen szót, intellektuális probléma, elvont kérdés, filozófiai probléma. Erről szól ez a mai történet, hogy maradunk-e a vallás elemeinél, kulturális eseménye számunkra, mindaz, ami a Bibliából elhangzik, vagy ahogyan életünkbe egy kicsit beillesztjük azt, hogy időnként imádkozunk, és figyelünk, hogy vajon van-e a vonal végén valaki, teszünk gesztusokat, hozunk így mondjuk áldozatokat, bedobunk egy kis pénzt a persejbe, ez most nem a hirdetés helyett, azért megemlítem, hogy a mai persejt azt valamilyen izraeli célra fogjuk felállítani, és ezért bátorítok mindenkit, hogy tegyünk, ha nem ilyen nemes célra, akkor is tegyünk, mert mindig jó dologra használjuk ezt, de ezt is hajlunk arra, hogy áldozatnak tekintsük, pedig emlékszünk Jézusnak arra az evangéliumi megjegyzésére, amit éppen a persely át ellenében tett, amikor a gazdagok a fölöslegükből jelentős adományokat dobáltak a persejben be, és volt egy szegény özvegyasszony, aki 2 fillért tett be, és Jézus azt mondja, ez mindenkinél többet adott, mert szegénységében odaadta mindent, mindenét, amilyen volt. Szóval visszatérve ide, ami hitünk, ami istenkeresésünk, ami vallásosságunk, az érinti-e az egész életünket, és ezért szabad-e velünk megtárgyalni csak ezen a vasárnap délelőttön is ezt a nehéz szakaszt, vagy pedig csak vigasztaló dolgokat, csak az 1 Korintus 13 szeretett himnuszának a nem túl mély értelmezését bírja el a gyülekezet, vagy Jézust, amint a mezők lidiomairól és az égi madarakról beszél, mert azok még könnyekig megható történetek. Szóval tartunk-e ott a hitünkben, hogy lehet arról a kérdésről beszélni, hogy része kell-e, hogy része legyen életünknek az áldozat. Tessék parancsolni, nyugodtan helyet foglalni, ne álljon ott hátul, foglalja le. Nem szeretünk áldozatot adni, hozni. Ez nem azt jelenti, hogy nem várjuk el másoktól, hogy áldozatot hozzanak. Vedd el, kényszerítsd a másikat, hogy adja oda. lehet ezért törvényt hozni, lehet egyszerűen csak erőt mutatni, oda menni, elvenni. Már a játszótéren nehéz küzdelmet folytatnak a szülők, amikor a gyerekek húzzák, vonják a kis lapátot, vagy a háromkerekű biciklit. Hadd oda! És a gyerek tiltakozik és toporzékol, és nem vagy, ne vedd el, hát nem a tied. De ő ezt nem érti még. És nem tud ilyen mértékig sem áldozatot hozni, hogy a másik is hadd használja egy kicsit azt a kis biciklit. És valahogy így vagyunk mi is, hogy az jó, ha valaki kiáll értünk, kockáztat, szidalmakat seper be. Jöjjön valaki, és ezt tegye meg. Legyen egy erős vezető személy, vagy más hatalmak, akik csináljanak végre rendet. És a legvégső esetben pedig Isten vállalja az áldozatot ennek az elrontott világnak a rendbetételéig. De az olyan kényelmetlen nekünk. Mi nem akarunk áldozatot hozni. Mi potyázni szeretünk. Ezt csak zárójelek között mondom, mert úgy nagy általánosságban ez nem igaz. Körülbelül az emberek 10%-a követel mindent azért, hogy fizetés nélkül élvezhessen valamit, és ne kelljen ezért áldozatot hoznia, de nagyon nehéz hajléktalan barátaink körében is, vendégeink körében is időnként ezt elmagyarázni, hogy ez nem jár nekik, ami követelnek, vagy káromlások közepette próbálnak meg kicsikarni, hogy ha valakinek mondjuk van nyugdíja, akkor ne érezze úgy, hogy azt ő arra herdálja el, amire akarja, és őt mások tartsák el ingyen. De megbotránkozni ezen nem szoktunk, mert mások is vannak így. És mi is időnként vagyunk így, hogy hozzon más áldozatot, és engem vigyen fel a padlásra, hogy befejezem ezt a gondolatot a drága József Attilának a hajdani emlékével, a mamával kapcsolatos emlékével összefüggésben. Szóval elképzelhető-e az élet áldozathozatal nélkül? Azt mondhatjuk, hogy nem. Nem, áldozatot kell hozni. Valakinek kell hozni, és az áldozat több, mint a kötelesség. Az áldozat az a második mérföld, amire Jézus tanít, vagy a másik arcnak az odatartása, ami megtörheti az önzésnek azt a világát, amiben belefér a konkrét, korrekt kötelezettség teljesítése, és az még mindig önzés. Az áldozat az, amikor többet adok, mint amit tőlem elvárható, és erre magunktól olyan nehezen hajlunk. De hát ez egy minősített történet azért. Azt mondja az ige, hogy Isten megkísértette Ábrahámot. Megint egy kérdés, van-e ehhez joga? Szabad-e próbára tenni minket? Nem leszünk felnőttek soha a próba nélkül. Érettséginek nevezzük azt a pillanatot, amikor egy bizottság próbára tesz bennünket. Emlékszem Hajdan, amikor nagyon jól átszórakoztuk az érettségre való felkészülés idejét, és abban a hiszemben közelítettem ehhez ott Nyíregyházán, ahol a Vasvári gimnáziumban ez a dolog rám is várt, hogy ezt azt mondták, hogy a harmadik napon fogunk sorra kerülni, és ehhez képest, amikor bementünk első nap reggel 7-re, akkor közölte az érettségi elnök, illetve az osztályfőnök, hogy az érettségi elnök programja miatt most először azok jöjjenek, akik nyelvből érettségiznek, és én ezek között voltam. Úgyhogy reggel 7 óra után néhány perccel már főttem a levemben ott, mert egy sereg dolgot még nem néztem át, és már megképzett szemem előtt, amint kullogok hazafelé egy bukott érettségivel, nem mondom el hosszasan a dolgot, majd visszatekintve, hogy 9 óra tájban, amikor már hazafelé ballaktam, megkönnyebbülve, akkor ugye előtte szent fogadalmakat tettem, hogy mindent utólag elolvasok majd, de ez lanyulni kezdett 9 óra tájban, amikor hazafelé ballaktam, és azt mondtam, hogy nem is volt olyan szörnyű és olyan nehéz próba. Szabad-e minket érettségiztetni? Szabad-e megpiszkálni azokat a rejtett területeit az életünknek, ahol nagyon érzékenyek vagyunk, és meddig mehet el Isten a mi provokálásunkkal? Maga az egész Biblia, én szoktam ezt a kifejezést használni, provokáció. Nem arról van szó benne, hogy minden ügyben, ha felütjük a megfelelő címszónál, akkor megtaláljuk a pontos, szabatos kifejezést. Nekünk kell kitusakodnunk Istennek az üzenetét, és egyáltalán nem megnyugtatni akar, sokszor nem mondja meg, hogy mit kell tennünk, csak bemutatja, hogy mások hogy buktak bele, vagy hogy küszködtek vért izzadva az adott üggyel. Igen, Isten mindannyiunkat megkísért, és van, akinek ebben a kísértésben elolvad a hite, mert csak egy intellektuális probléma volt a számára a hitnek a kérdése, vagy csak egy olyan haszonleső szempont, hogy ha működik, miért ne kapjak valamit megint csak önző módon a hit által. Jó, elhiszem, ha ad, ha nem ad, akkor meg nem érdekel az egész történet. Sőt, ha megkísért, ha elvesz valamit, a legfontosabbat és a legszentebbet, és ráadásul ilyen gyötrő módon, ahogy az Úr mondja, hogy menj el, vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és ha még mindig nem tudnád, hogy melyik az volt egy másik fiú, és egyébként akkor Izsákot. Mert lehet, hogy Izmáelt még odaadta volna, de Izsákot nagyon nem. És Isten nem fél ezt a történetet, ami számunkra rögzíteni a Bibliát. Tessék megbotránkozni, és tessék megszabadulni attól a hamis Isten képtől, attól a bálvány képtől, aki hizelegni vagy hizelegtetni akar nekünk azért, hogy szervilisen próbáljuk meg őt követni áldozathozatal nélkül, mert részben szól az ő áldozatáról ez a történet, de arról is, hogy ebben az áldozatban mi magunk is fontos szereplők vagyunk. Izsák megkötözésének a története ez, héberül akédának nevezik ezt a történetet, a megkötözésnek a szavából. Izsák megkötözésének, nem feláldozásának a története, és ott, ahol az áll a második versben, hogy menj el, áldozd meg ott, szó szerint az utasítás csak arról szól, hogy tedd fel az oltárra. Nem azt mondja, hogy öld meg, hanem tedd fel az oltárra. És ha apró kis részlet, különbség, nem lényegtelen különbség ez. Tedd fel az áldozatodat, amit nem kell megölnöd, csak add oda. Ez egy gesztus. Igen, hát kérdésünk most nekünk apáknak, akik ezzel a történettel viaskodunk, hogy oda tudjuk-e tenni bizalommal Isten kezébe, vagy így mondom, el tudjuk-e engedni a gyermekeinket, és tudomásul tudjuk-e venni, hogy ők nem a mi életünknek a végrehajtói vagy folytatói. Az apa, aki nem tanulhatott zenét, és halálra gyötri a gyerekét, szerencsétlent a hegedűvel, akkor is a botfülű. Mert ő is zenét akart tanulni, és a gyerek, vigye véghez azt, amit én akartam. Az legyél, akivé én tenni akarlak. tedd fel a te egyetlenedet az oltárra, és add vissza Istennek. Olyan szép az, ahogy Anna, Sámuelnek az édesanyja imádkozik egy fiúért, és azt mondja, nem is nagyon értjük meg Annát ebben a gesztusában, hogy én azért kérem tőled ezt a fiút, hogy aztán egész életére neked áldozhassam. És megint csak a mi önző énünk itt tiltakozni kezd. Micsoda dolog ez? Hát nem magamnak kérem. Vajon Ábrahámnál nem azt akarta Isten itt kitisztítani az ő lelkéből, hogy ő magának akart kérni egy fiút, mint annak idején Káin, aki a fiának várost akart építeni, hogy nehogy elveszten az ő neve, el is nevezte a fiáról azt a várost azonnal, hogy legyen folytatása neki, és Ábrahám is, hogy legyen neki saját feleségétől ígéret szerint gyermeke, és arra nem gondolt, hogy ez nem az ő életének a része, nem az ő életének a lábjegyzete, vagy valamilyen fajta származéka, hanem Istennek külön van terve, külön van terve Izsákkal. Akkor is, hogyha ő az Ábrahám, Izsák és Jákob istene, és igen, itt van egy lánc, ami eltéphetetlen és fontos, akkor is, hogyha mi is építünk az atyák és apostolok alapjaira, és nagyon jó, hogy mi magunk gőgösen nem képzeljük azt, hogy velünk kezdődik minden, és nem akarjuk lerombolni, kivágni, kifűrészelni mindazt, amit előttünk ültettek, építettek, és a magunk rögeszméi szerint valami újat vagy régi újat létrehozni, hogy csak azért is az legyen, amit mi mondtunk, nem erről van itt szó, hanem annak a belátásáról, hogy nem a magunkéi vagyunk, és a gyermekeink nem a mieink. Ezért bátoríthatja az apostol, az ő követeit, vagy követőit, Pál apostol, hogy szánjuk oda magunkat élő áldozatként az Úrnak, hogy legyen a mi életünk nem csak a várakozásnak, az Isten áldásaira való várakozásnak a jegyében, hanem hadd számíthasson az Úr is ránk. Nem csak a kötelesség fiai vagyunk, hanem olyanok, akik ő érte készek vagyunk áldozatot is hozni, mert olykor bizony ez szükséges, ez elkerülhetetlen. Mondtam az előbb, hogy talán az egyik üzenete ennek a történetnek, hogy soha senkinek eszébe ne jusson feláldozni a fiát esztelenség oltárán. Jeremiás könyve 7. részének a 31. verse erről szól, hogy eszembe nem jutott ilyesmit kérni soha a ti atyáitoktól, mert egy olyan földre érkezik a honfoglaló Izrael, ahol ilyen szokás volt. Van két király, Akház és Manassé, akik áldozatul is esnek ennek a szemléletnek, és átviszik fiaikat a tűzön. Igen, nagy kísértése volt ez Isten népének, és tudunk az elsőszülöttek haláláról, és hogy ennek nyomán törvénybe iktatódik az, hogy meg kell váltani az elsőszülötteket, de azok hadd tudják azt, hogy minden, ami megnyitja az ő anyjának méhét, így mondja a Biblia, és ezeket a szavakat idézem, az valamilyen módon a zsenge, az Istené, Istennek szentelt az, és így az első szülöttek helyett elfogadja az Úr, hogy a lévi törzse legyen, a papok törzse legyen az első szülötteknek a csapata, de az áldozat a kötelességnél nagyobb odaadás, amit amúgy szeretünk. Ezért szeretjük azokat a sportolókat, művészeket, akik gyakorlatilag belehalnak abba, amit csinálnak. Ha tessék, lássék, kényelmesen dekázgatnak, csak teszi, azt nem szeretjük, azt kifütyüljük. Szeretjük tehát, ha valaki áldozatot hoz, mert az az igazi, belehalni, odaadni minden, szerelemben is, barátságban is, nincsen senkiben nagyobb szeretet, annál mondja Jézus, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Igen, van ilyen szeretet, vagy a hazáért, voltak ilyen romantikus időszakok, amikor a haza nem, a gyors, ügyes, rafinált meggazdagodás bányája, kincses bányája volt, hanem a hazáért meg lehetett halni. Izraelben is vannak ilyen hősi mondatok, jó, hogy van haza, amelyért meghalhatunk, vagy jó meghalni a hazáért. Szóval a kérdés marad mindannyiunk számára, készek vagyunk-e szenvedélyesen szeretni, odaadni az Urat, ami Istenünket teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből és teljes elménkből és fele barátunkat, legalább úgy, mint magunkat. De marad még egy utolsó kérdésünk sok-sok egyéb üzenet mellett, amellett is, hogy az imádkozás, amire Ábrahám hivatkozik, az később az áldozat helyére került a zsidóságnál, tehát az én 141. Zsoltár második verse szerint az én áldozatom hadd legyen a felemelt kézzel mondott ima, és nem mond rosszat, amikor a szolgáinak ezt mondja Ábrahám, hogy elmegyünk imádkozni. Az imádkozás, mint áldozat, maradjon ott bennünk ez a gondolat is, és aztán visszatérünk. A zsidókhoz írt levél 11. része mondja el, hogy olyan erős volt a hite az Úrban Ábrahámnak, hogy hitte, hogy ha ő véghez viszi is az áldozatot, az Úr kész feltámasztani őt a halálból. Igen, csak ilyen nagy próbák idején, annak csendjében, magányos csendjében tudjuk megérteni azt, hogy milyen mélyek Istennek az ígéretei, és milyen igazak. A próba, amely csak Isten kezében biztonságos, fordítva Isten kísértés. Megkísérsz az Urat, a te Istenedet, mondja Jézus a megkísértése történetében, amikor arra bátorítja őt a sátán, hogy ugorjon le a templom tornyáról. Erre vonatkozik ez is, és a korintusiakhoz írt első levél 10. részében, hogy nem hagy feljebb kísértetni, hogy nem elszenvedhetitek. Az ő kezében működik csak jól egy-egy ilyen próba. De itt jelent a végén ez a név, a Jehova Jíri, amit hát így ad vissza valahogy a 14. vers vége, hogy az Úr hegyén a gondviselés. Meggyőződésem, hogy nem nagyon értjük ezt. Ez a kifejezés, amit nem fordít le a Biblia, ez így hangzana magyarul, hogy az Úr lát. És ezért az Úr látható lesz a hegyen. Szemeimet a hegyekre emelem, mondja egy gyönyörű szép zsoltár. Nem csak nézek, hanem elkezdek látni. És Isten nem csak nézi ezt a világot, hanem látja. A múlt vasárnap idéztük Mózes második könyvéből azt, amikor az Úr meglátta népe szenvedését. És Mózes is az ő segítségével elkezdi úgy látni Isten szemével, ahogy eddig soha nem látta. És elkezdi most Ábrám úgy látni az ő egész szerepét, a hitnek az útját. Miközben atya lesz nem csak egy családnak, hanem népeknek, valamennyiünknek, hívők atya. Elkezd ő is látni, együtt látni Istennel, együtt látni az életnek az értelmét, az áldozatnak az értelmét, együtt látni látható és láthatatlan világot. Isten látható lesz, adjon nekünk is mennyei látást, hogy ne csak a földiekre, mulandóra tekintsünk, hanem az örökkévaló dolgokra is. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyán, köszönjük neked szent igédet, amely megrendít, megüt bennünket, megüti önző szívünket, és arra késztet, hogy kezdjünk el látni másféleképpen, látni az életünknek teljesebb értelmét, nem annak testi működését, vegetációját csupán, hanem a lelki dolgokat is, azt a nehezen megmagyarázható ügyet, hogy miért is akartad, hogy mi itt legyünk és részt vegyünk a te nagy programodban. Köszönjük, hogy ez által, az ige által dereng valami nekünk arról is, hogy mit jelent a gyakorlatban a te irántunk való szereteted, hogy az az áldozat, amit a keresztfán hoztál, az mennyire nem csupán ékszerbe foglalható gondolat, hanem a valóság maga, hogy a te szereteted hogyan tükröződik éppen ebben, hogy odaadtad az egyszülött fiút, és nem a halálnak, nem az elmúlásnak, nem a gyötrelemnek, hanem az által is az életnek, az élet teljességének. Segíts nekünk látni jobban önmagunkat és téged, és a világot, amiben gyermeki önzésünk után felnőttként akarsz számítani ránk. Adj nekünk ehhez bátorságot, másfajta hitet, mint ami talán eddig mozgatott bennünket. Amen. A helyünket elfoglalva befejezésül a 412. dicséretet énekeljük, a 412. dicséret harmadik versét, a hirdetések és az állásnál zárul.
Nagykövetkel beszélgetünk, és akár ebédet.